Tehát Márk 4:3-20. Halljátok, ímé a magmező kiment vetni. És lettetés közben, hogy némely az út mellé esik, és eljöttek az égi madarak, és megették azt. Némely pedig köves helyre esett, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel hogy nem volt mélyen a földben. Mikor pedig fölkelt a nap, elsült, és mivel hogy nem volt gyökere, elszáradt. Némely pedig a tövések közé esett, és felnevekedtek a tövisek, és megfojtották azt, és nem adott gyümölcsöt. Némely pedig a jó földbe esett, és adott nevekedő és bővölködő gyümölcsöt, és némely hozott 30 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 100 annyit. És mondta nekik, akinek van füle a hallásra, hallja. Mikor pedig egyedül volt, megkérdezték őt a körülötte lévők a 12-vel együtt a példázat felől. Ő pedig mondta nekik, néktek adatot, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek, hogy nézvén nézzenek és ne lássanak, és halván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsátassanak. És mondta neki, nem értitek ezt a példázatot? Akkor mi módon értitek meg majd a többi példázatot? A magvető az igét hinti. Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az igét, de mihelyest hallják, azonnal eljön a sátán és elragadja a szívükbe vetett igét. És hasonlóképpen a köves helyre vettettek azok, akik mihelyest hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják. De nincsen ő bennük gyökere, hanem ideig valók. Aztán, ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak. A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják, de a világi gondok és a gazdagság családsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén elfojtják az igét és gyümölcstelen lesz. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely 30 annyit, némely 60 annyit, némely 100 annyit. Imádkozzunk.
Szeretnék kiadni egy nehéz feladatot, legalább némelyik nem embernek, aki idősebb. Próbáljunk visszagondolkozni arra az időre, amikor iskolába jártunk. Mondom, hogy van, aki még mindig iskolába jár, neki könnyű. Ott az iskolában vannak olyan tanárok, amik mi azt mondjuk, hogy ez egy jó tanár. Amikor ő tart egy órát, mi tudunk figyelni, érdekes a mondani valója, élvezünk az óra. De vannak olyan tanárok, ami teljesen unalmas az óra. Nekem az életemben volt egy vagy két ilyen tanárom, én mindig vittem magammal az újság azok az órakra, és mindig szándékosan próbáltam ülni az utolsó sorban, és ott valahol az asztal alatt, akkor én olvastam az újságot, mert mindegy, amit ő mondott, olyan unalmas volt, ha csak az órára figyeltem, egy nagyon rövid idő alatt, akkor aludtam. Vannak ilyen, mindjárt ismerünk ilyen helyzetet, hogy vannak olyan tanárok, akik úgy tudnak beszélni, valahogy egy képet festenek, amikor beszélnek. És azt mondja, hogy igen, én figyelek, és én tanulok. És vannak mások. Jézus milyen tanár volt? Milyen tanító volt? Én azt kell mondanom, hogy a legjobb volt bármikor a világban. És az volt jellemző Jézusról, hogy ő példázatokkal tanított. És a felolvasott ige szakaszban látjuk azt, hogy lényegében volt két cél, azért, hogy ő használta ezek a példázatokat. Az egyik célja az volt, hogy volt egy bizonyos réteg, és az ő kívánsága az volt, hogy ők ne értsenek meg, amit ő mond. És azért használta ezek a példázatok, ami egy kicsit rejtélyes volt a mondani való, és azok az a zsidó közönség, aki ott hallottak ezt, nagyon sokan nem tudtak megérteni azt. Olvasunk ebben a példázatban, amit olvasunk itt a Máté 4-ben, azt látni kell, hogy ez azon kívül a Máté 13. részben szerepel, és a Lukács 8. részben. És a Máté 13-ban van az a kiegészítő gondolat, amikor beszél azok az emberek, akik nem tudtak megérteni ezt. És azt olvasunk, hogy megköveredett a nép szíve. Fülükkel nehezen hallanak. Én azt látom, hogy Isten minden tett a zsidó népén. Ő éveken keresztül próbált elérni őket. Oda küldte a profétákat. A felolvasott igében, amit a Isten tett elején, a Máté 12-ból, ott volt Jónás. Ott volt az a példa neki. A zsidók nem hallott. Olyan kemény volt a szívük, hogy amikor Jézus beszélt egy ilyen példázatban, nem tudtak félfogni. Miről volt szó? És azt kell látni, hogy Jézus, amikor mondta ezt, hogy nem fognak megérteni, ez nem volt, hogy Jézus azt mondta, hogy én fogok teljesen akadályozni ezt, hanem az volt, hogy éveken keresztül az a nép akadályozta azt. Éveken keresztül azok az emberek becsuktak a fülüket. Nem figyeltek arra, amit Isten mondott nekik. És azért később képtelen lettek megérteni az Isten mondani valója. De volt egy másik oldal is, és azért használta Jézus a példázatokat, mert az ő kívánsága volt, hogy az emberek tudnak megérteni őt. És ő látta azt, hogy ha az a célom, hogy az emberek figyelnek, egy kell beszélni valamiról, amiről ők ismernek. A másik az, hogy úgy kell beszélni arról, hogy érdekes legyen számukra. Van nagyon sok mindent, ami, ha beszéljünk róla, hogy mi nem tudunk félfogni azt. A héten nem odafigyeltem teljesen, de volt egy példázat arról, hogy most a következő hónapban mini kulcsön fognak fölvenni az Egyesült Államokban. Az állam mini kulcsön fog fölvenni. Az összeg a milliárdokban van, nem tudom, hogy mennyi pontosan, de ott a műsort, amit néztem, próbáltak egy képet adni, ami segít minket megérteni ezt. És ő azt mondta, hogy annyi pénzt vesznek föl kölcsön most, hogy ha az ember kezdte volni abban a napban, amikor Jézus született, kölcsöni nap mondta $1 million, és egészen a mai napig kölcsöne $1 million, nem érne el azt a pénzt, amit most föl vesznek kölcsön. Lehetséges, nem pontos tényeket mondom ezzel, mert nem lehetszem pontosan, de azt, hogy mondta ezt a képet, akkor valahogyan egy kicsit kezdtem megérteni, hogy mit jelent az a $800 million. Ha én csak mondom $800 million, az ember mondja, az sok. De sokkal többet nem tudunk képzelni, mint az. De ha én azt mondom, hogy naponta 2000 év keresztül, látom, hogy a Péter most kihozta a számítógép kezdeni számolni, hogy valóban ennyi vagy nem, de hogy valóban ez meddig tart. Ez rengeteg. Egy képet használta, hogy az ember jobban tudott felfogni valamit. Én azt mondom, hogy van egy másik oka, hogy Jézus használta a feldozatokat. És az volt, hogy ha én csak világosan elmondom mindent az embernek, akkor az ember nem fog gondolkozni. Ha hallom egy feladatot, akkor muszáj gondolkoznom, hogy ez mit jelent. És ez az egyik cél a kommunikációban, nem az, hogy én úgy adom az ételt valakinek, mint adom egy csecsemőnek, és én oda teszem a kanál az ő szájába, és ő nem csinál semmit, hanem az a céljunk, hogy amikor az ember hallja valamit, átrágja, átgondolja, hogy ez mit jelent számomra. Azért Jézus beszélt, és használta ezeket a példázatokat. A konkrét példázat, amit akarunk nézni ma délelőtt, azt mondom, hogy az egyik legismertebb példázat az Új Szövetségben. Azért az egyik legismertebb, két három ok miatt, az egyik az, mert ez a példázat mind a három evangélium. A Máté, a Márk és a Lukácsban szerepel. Mind a három elég hosszú szakaszon foglalkoznak ezzel a példázattal, és mind a három helyen adnak a magyarázatot. Nagyon sok példázat szerepel a Bibliában, és nincs magyarázat. De ezzel mind a három alkalom adja a magyarázat, hogy ez mit jelent. Az, hogy mi a 21. században tudunk megérteni ezt a példázatot, egy kicsit kell ismerni, hogy milyen volt a mezőgazdasági helyzet Izraelben, amikor Jézus élt. Mert itt ebben a példázatban beszél arról, hogy van négy fajta föld. És azt mondja, hogy az első fajta az üttest, az utca, az ösvény. És ha mi mai gondolkoznunk, milyen nevetséges, egy magvető miért menne ide az üttestre vetni a magokat? Hát tudni kell, hogy az a mag nem fog kikelni. De abban a helyzetben, ott a mezőn, ahol vetettek a magokat, volt sok olyan keskeny ösvény, amik az emberek használtak, amikor mentek az egyik helyről a másikra. Azok az ösvények nem voltak szélesebb, mint egy másfél méter. És mindkét oldalon volt azt a földet, amit vetett. Azt is kell tudni, hogy amikor a magokat vetettek abban az időben, nem egy traktor mögött húztak egy gépet, ez nyilvánvaló, mi tudjunk azt, hanem az volt, hogy az ember egy zsák az oldalon kivette a magot és dobta. Ha ott van az ösvény, pont az a hely mellett, ahol akarunk vetni a magot, akkor teljesen várható, hogy egy kis mag oda fog menni. Valószínűleg elég nagy az esély, amikor Jézus mondta ezt a példázatot. Ő a tengerparton volt, és ott a tengerpart már ott volt a föld, ahol dolgoztak. Könnyen lehetett, hogy pont amikor Jézus mondta ezt a példázatot, hogy ott volt valaki, aki dolgozott a földön. És az emberek, akik hallottak Jézus, csak néztek balra, és látták a példát. Ott van egy ember, aki vetti a magokat. Volt egy része, ami ment az ösvényre. Egy ösvény, ahol az emberek rendszeresen járnak, és lenyomnak azt a földet. Az a föld kemény. Egy mag nem tud kikelni ott. Azon a föld. A másik fajta föld, amiről beszélik, egy sziklás talaj, Én azt mondom, hogy esetleg az első gondolat, amikor mi gondolunk egy sziklás talajról, mi gondolkodunk egy olyan helyről, ahol sok kis kődarab van a földön. De arról nem arról van szó itt. Hanem ott azon a világ részén voltak olyan részek, ahol a föld alatt csak egy pár centivel volt egy réteg, ami szikla volt. És az volt a probléma egy ilyen helyen, hogy csak egy réteg föld volt, és utána alatta volt a szikla, tavaszan, amikor indult a növekedés, azok a magok, amik oda mentek, gyorsabban nőttek. Mert az a földrajz melegebb volt a szikla miatt. És ahol melegebb volt a föld, akkor amikor indul a növekedése, gyorsabban tudott nőni. De utána jön egy probléma nyáron, amikor van szárazság, mert az, hogy az a szikla ott van egy pár szinti a jó föld alatt, a gyökerek nem tudnak lejjebb menni. És amikor van a szárazság, azok a gyökerek nem tudnak találni vízet a sziklás földön. És azok a növényeket elpusztulnak a szárazság miatt, és soha sem hoznak termést. Ilyenekről van szó. A harmadik, ahol a szövesek vannak, és megint én azt mondom, hogy milyen ember ez, aki oda teszi a magokat, ahol a szövesek vannak. Tudni kell azt, hogy ez nem fog hozni termést. De én azt mondom, hogy ez megint egy olyan helyzet, amikor ő veszi a magokat, meg nincs tövese. Akinek van kertje, mi tudjunk, hogy valahogyan a gáz a sokkal gyorsabban nő, mint a fű. Mindegy, hogy mit csináljunk, mindegy, hogy mennyit dolgozunk. Esetleg van egy vagy két ember köztünk, aki nagyon ügyes ezzel, és nem fogunk találni gáz az ő kertében, nálunk rengeteg van. Mindegy, hogy mit csináljunk, mindegy, hogy milyen fajta műtrágyat használjunk, milyen fajta ezt a gázni. És ez úgy volt a szövesekkel. Azok az emberek mindent csináltak, mindent dolgok, de mégis voltak olyan részek, ahol a szövesek nértek. És azok a szövesek olyan erősek voltak, hogy a termés nem tudta győzni ellenek. És azok a növények, amik hozták volna, a termést elpusztultak a szövesek miatt. A negyedik a jó föld, és azt látjuk, hogy az a mag, amit ment a jó földre, hozott termést. És azt olvasunk itt, hogy volt olyan, ami 30 szorosot hozott, volt olyan, ami 60 szoros, és volt olyan, ami 100 szoros. Én nem dolgozom a mezőgazdaságban, az a 30, a 60, a 100, én nem tudom, hogy az jelenti, hogy nagyon jó termés vagy nem. De miután olvastam, kiderült, hogy abban az időben, Izraelben egy jó termés a 10 szoros volt. 8 és 10 között, ahogyan a különböző kommentárok mondnak erről. Szóval ebben a példában, amikor Jézus azt mondja, hogy 30-60 egy 100, szóval azt mondja, fú, ez egy nagyon jó termés. Számunkra, amikor mi olvasunk azt, ez nem feltűnik, hogy ez valami fontos. Látjuk, hogy van különbség, de nem látjuk azt igazán, hogy milyen nagy. ezek voltak a föld. Most a mi feladatunk nézni, hogy hogyan tudunk értelmezni ezt a példázatot. És hangsúlyozom azt, hogy óvatos kell lennünk ezzel, mindegyik példázat egy önálló történet. És amikor mi olvasunk ezt a példázatot, mi nem tudunk értelmezni ezt azon az alapján, hogy egy másik példázat ez így van. Például, amikor olvasunk ezt a példázatot a Máté 13-ban, ha átcsapodunk meg egy oldalt, meg mindig ugyanabban a fejezetben, a 13. fejezetben, van egy másik példázat, a búza és a konkord. És ott abban a példázatban azt mondja, hogy a magvetter az ember fia, Jézus. Jó. Ha a magvetter Jézus, a Máté 13-17-ben, akkor a Márk 4-ben azt mondhatjuk, hogy a magvetter Jézus. Igen? Logikus. Csak egy probléma. Ha tovább olvasunk ugyanabban a papeldozatban a búzáról, azt látjuk a következő gondolat, hogy a szántó fölöd a világ, a jó mág a mennyek országának fiai. A jó mág a keresztények. Várjál egy kicsit. A magvetter példázatban én tudok mondani azt, hogy a jó mág a keresztények? Nem. Így, amikor beszél a jó magról, nem a keresztényekről beszél, hanem az Isten igény. Az evangélium. Szóval csak azért mondom ezt, hogy óvatos kell lennünk, amikor olvasunk a Bibliát. A mi feladatunk helyesen értelmezni az igét. Így ebben a példázatban, amivel mi foglalkozunk ma, nincs szó arról, hogy ki a magvetter. Én azt mondom, hogy lényegében a magvetter bárki, aki hirdeti az evangéliumot. És a mag az Isten igéje, a Máté 13-19-7, a mag a mennyek országának igéje. Más szóval mi azt tudunk mondani, hogy a mag az evangélium. Az evangélium, amit hirdetjük. A magvetter az, aki elmondja, a mag maga az evangélium. Fontos, hogy legyen tiszta és világos előttünk, hogy mi az evangélium. Mert én azt látom, hogy újból és újból az egyház történelemben bejön fejtanítás. És mindig valahogyan keverjünk azt, hogy mi az evangélium. Próbáljunk kevesebbet mondani, vagy próbáljunk túl sokat mondani. Az egyik veszély, amikor túl sokat mondjuk. És az, amikor azt mondjuk, ha valaki akar keresztény lenni, akkor először kell megtartani a 10 parancsolatot. Ha már tartod a 10 parancsolatot, akkor tudunk beszélni a hitről. Vagy volt valami, ami nagyon jellemző volt az első században, és azért Paul írt egy levelet az alatai gyülekezetnek, mert volt olyan emberek, akik zsidók voltak, és azt mondták, hogy ha valaki akar keresztény lenni, akkor az első feladat, azt, hogy kell zsidó lenni. És kell betartani az összes szertartást, amit az Ószövetségben éljük, amit feltétel a zsidóknak. És ha azt csinálsz, ha ezeket a jó cselekedeteket csinálsz, akkor üdvözölsz. Én egy gyülekezetben növekedtem fel. Amikor én gyerek voltam, én azt tudok mondani, hogy minden vasárnap ott voltam az Isten tiszteleten. És nálunk két órás volt a vasárnap délelőtt. Az első órában volt a gyerek óra, és utána volt az Isten tisztelet. Szóval nekem minden vasárnap éveken keresztül, én két órán keresztül hallottam a tanítást a Bibliáról. Én sok mindent tudtam. De azt kell mondanom, hogy abban a gyülekezetben, a vasárnapi iskolában és az igehirdetésen én nem hallottam az evangéliumot. Nem mondom azt, hogy nem hangzott el, lehetséges, hogy elhangzott. De az biztos, hogy én nem hallottam az evangéliumot. Amikor én 16 éves voltam, én meg voltam győződve, hogy van egy út Istenhez, és az a jó cselekedet által. Én meg voltam győződve arról, hogy ott van Isten a mindben, és ott van a mérleg a kezében. És ha Monty több jót tenni az egyik oldal, meg rosszat a másik oldal, akkor a Monty fog bekörülni a mindben. De ha az a mérleg, és több a rossz, mint a jó, akkor nagy bolyban vagyok. És én igyekeztem jó lenni. Nem voltam tökéletes, mert én úgy éreztem, hogy az elég, ha van legalább 51% a jó oldalon. Szóval még mindig ott volt a rossz, de én úgy éreztem, hogy megvan az 51%. Esetleg 60%. És én azt gondoltam, hogy ez elég, de még mindig bizonytalan voltam. És amikor 16 éves voltam, aktív voltam, az egyik ifjúsági vezető voltam, egy szerveztünk egy ifjúsági hétvégét. Én voltam az egyik szervező, a legjobb ismerősöm volt a másik szervező, és hívtunk egy keresztény együttes, péntek estére, utána szombat, itt volt valami program, a koncert után leültünk kis csoportok. És valaki vagy az együttesből, vagy egy ismerős, ott abban a kis csoportban elmondtak nekünk az evangéliumot. Volt, úgy mondhatunk, magvetők. És ők a magokat dobtak nekünk. És a következő volt a mag, amit dobtak nekünk. Ők azt mondták, hogy Isten szeret téged, én bólogattam, én ezt ma hallottam egy pásztor a templomban. Utána azt mondták, hogy az ember bűnös, én tovább bólogattam, én ma hallottam ezt egy pásztor a templomban. Utána azt mondták, hogy Jézus Krisztus meghalt a te bűneidért. Én tovább bólogattam. Ezt mind hallottam. De utána mondtak valamit, amit addig nem volt világos nekem. És az volt, hogy azt mondtak, hogy személyesen kell fordulni Jézushoz, meg kell vallani a bűneidet, és kell kérni, hogy ő legyen a te megváltod. Ez egy személyes döntés. Te bízol Jézusban az üdvösséget ért, de vagy te bízol a saját jó cselekedeteiben. És akkor világos lett nekem, hogy én nem tudok üdvözölni a saját jó cselekedeteim által, én nem tudok üdvözölni az én erőm által, hanem szükségem van arra, hogy Isten tesz valamit. Az, hogy Jézus meghalt helyett. Ez volt az evangélium. Amikor történt a magvetés azon az estén, a legjobb ismerősöm azt mondta, hogy igen. Szeretnék, ha Jézus Krisztus legyen az én megváltó. Én is ugyanazt mondtam azon az estén. És megváltozott a mi életünk. Az enyém és az övé. Ő 6 évvel ezelőtt, esetleg 8 évvel ezelőtt költözött Csehországba, és most ő a Timoteus Társaság vezetője Csehországban. Isten megváltoztatta az ő életét. És ott van a gyümölcs az ő életében. Az evangéliumot kell hirdetni. Az egyik beszél az, hogy mi túlzottan hangsúlyozunk a jó cselekedet. De van egy másik veszély, amit előfordul az egyházban, és az, hogy nem mondjuk el a teljes evangéliumot. Beszéljük arról, hogy Isten szeret, beszél, hogy fontos, hogy mi hiszünk benne, de sohasem beszélünk a bűnről. Sohasem beszélünk arról, hogy lesznek nehézségek a keresztény életben. Lesznek nehéz napok. Lesz fájdalom, meg mindig az életedben. És amiatt előfordul, hogy az emberek nem halnak ezt a részt, csak azt halnak, hogyha valaki keresztény lesz, minden jó lesz. Könnyebb és jobb lesz az élet. És az emberek jelentkeznek, és azt mondja, hogy ez nagyon jó. De azt látjunk ebben a példázatban, hogy a második és harmadik fajta föld beszél olyan emberekről, akik hallnak valamit, ami először hallásban nagyon vonzó. De mégse maradnak benne. Röviden nézünk ezt a négy földet. Az üttes az az ember, akinek kemény a szíve. Ő olyan magabiztos, hogy ő azt mondja, hogy a kereszténység nem kell nekem. Nem is odafigyel. Kemény az ő szíve. Én azt mondom, hogy vannak olyan emberek, aki az élete végéig így marad kemény a szíve. Vannak olyan, aki idővel valami történik az életedben, és megpuhul a szíve. Tegnap vidéken voltam, az nehéz, nagy tartján voltam, az majdnem vidék, és ott tartottam egy alkalmat, és az egyik résztvevő adtam lehetőséget, hogy ők mesélnek, hogy kicsit az ő élet útjukról. Ahogyan Pál megtérése tanulmányoztunk, adtam nekik, hogy ők mondanak valamit magukról. És az egyik férfi mesélt arról, hogy ő gyerekkorban templomba járt, de amikor 14 éves lett, akkor lényegében ott hagyta az egyházat. És éveken keresztül nagyon távol volt Istentől. Egy mese az arról, hogy 2002-ben, mint katona, ő kint volt Ukrajnában, és hazajöttek egy repülőgéppel, és hoztak repülőgépi alkatrészek abban a gépben. És azt mondta, hogy nagyon túlpakoltak a gépek, sokkal több volt benne, mint ami szabályos lett volna, és ő azt mondta, hogy az egyetlen hely, ahol ők tudtak ülni a gépben, leges-leges hátul, ahol van az a nagy rész, amit lehet lenyitni. És ő azt mondta, hogy télen volt, ott hátul, ahol ők voltak, semmi kütés nem volt. 2-3 órán keresztül ott ültek a hidegben, de közben hideg volt ki. És azt mondta, hogy a szárnyakra kezdett, ott kezdenek egyre vastagabb jégréteg lenni. És egy idő után kezdek lefelé zuhanni. Mert az a jégréteg olyan vastag lett, hogy a gép nem tudott fönt maradni. És ők azt mondta, hogy amikor ők indultak lefelé, ő és a társaiok hátul kezdtek imádkozni. És ő azt mondta, hogy az Isten kegyelme volt, hogy a repülőgép került egy olyan rétegbe a levegőben, ahol egy kicsit melegebb volt, és kezdett olvadni a jég, és sikerült hazajutni. Ez volt egy pont az ő életében, amikor Isten kezdett dolgozni benne. Nem tudom, hogy pontosan ő hol van most, mert tavaly volt egy másik pont az ő életében, amikor a felesége meghalt. És látszott, ahogyan ő mesélt tegnap, hogy ő még mindig dolgozza föl ezt. És nem érti meg, hogy Isten miért engedte ezt. Nem láttam azt tegnap este, azt a rövid beszélgetésen, hogy hol van, mi van az ő szívével most. De én azt láttam, hogy most már nem kemény a szíve. Most már puha a szíve, és ő figyel Istenre. Az én imádságom, hogy ő fog jutni arra a pontra, ha eddig nem jutott oda. Hogy ő fog befogadni Jézus Krisztus, mint az ő személyes megváltó. Előtte kemény volt, most már puha. Van a második fordít, a sziklás föld. És itt azt látunk, hogy itt van valaki, aki azonnal örömmel fogadni. De utána a következő versben, amikor jön a nyomorúság és az üldözés, ő azonnal elfordul. Én azt látom, hogy itt van egy ember, aki azt van egy olyan kép a kereszténységről. Ha én keresztény lesz, akkor minden jó lesz. Ha én keresztény leszek, akkor egészséges leszek, és gazdag leszek. És amikor az nem válik be, akkor az ember nagyon gyorsan tovább lép. És keresi az örömet és a boldogság más. Én azt látom, hogy ez az ember sohasem igazán átadta az ő szívet Istennek. Volt egy érzelmi valami, de nem történt benne az, hogy ő látta a saját bűnét. És így odafordult Istenhez, és azt mondta, hogy én szeretnék követni téged. Nem a jutalomért, nem azért, hogy könnyű, hanem azért, mert te megbocsátsz az én bűneimet, és te új életet adsz nekem. Jön a harmadik. A harmadik a tövesek, aki oda kerül. És látjuk, hogy itt a mag szinte full kell, de látjuk azt, hogy a világ gondjai és a gazdasági csábítás elvonza az ember figyelmet. Megint, én azt látom, hogy itt van egy olyan ember, aki keresi valamit. Ő keresi azt, hogy mitől lesz jobb az életem. Mitől lesz könnyebb az én életem. Jézus idejében volt a zsidók között, akik várták egy messiást, aki egy politikai megoldást fogadni neki. És volt, hogy nekik reméltek, ha rendbe jön a politikai helyzet, minden jó lesz. És amikor kiderült, hogy Jézus nem volt szándéka egy forradalomot hozni ott Izraelben, akkor ők tovább nem követték őt. Volt olyan, aki azt mondja, hogy ez jó és szép, de amit látom napról a reklámokban, én azt akarom. Én akarok úgy élni, ahogyan a gazdagok. És az, hogy Jézus nem tud garantálni ezt nekem azonnal, akkor én tovább lépek. És ez volt azok az emberek. Volt valami, ami fontosabb volt Jézusnál. Az utolsó a jó tolaj, a jó föld, ahol termést hoz. Fontos, hogy látjuk így, hogy az emberek nem hoznak egyforma termést, de azt látjuk, hogy van valami lelki gyümölcs az életünkben. Amikor olvasunk ezt a példázat, én azt látom, hogy van két dolog, amit mi esetleg tudunk tanulni belőle. Az egyik az, hogy ez segít minket, amikor nézünk, mi van más emberekkel. Tudunk látni, hogy igen, úgy tűnik, hogy az az ember olyan, mint a kemény föld. Tudunk látni azt, hogy vannak olyan, aki olyan, mint az a sziklás föld. Látjuk azt, hogy egy rövid időre itt vannak a gyülekezetben teljes lelkesedéssel, és amilyen hamaron érkeznek, olyan gyorsan eltűnnek. Én azt mondom, mint pásztor, én mindig szomorú vagyok, amikor ilyesmit láttam. De én azt láttam, hogy sok ilyen esetben az az ember sohasem lett keresztény. Volt valami félszínes, ami tetszett, de nem adatta az évet. És vannak mások, aki esetleg egy kicsit hosszabb időre maradnak, de mégis van valami, ami fontosabb Istennél. Az, amit a világ kínál, az elvonja őt. És itt az igében látjunk arról, aki ott a sziklás földön és a tövesek között, azok nem hoznak gyümölcsöt. Nem hoznak termést. Nem érek venni. Az, amit hallottak. Az evangélium sohasem érek meg menni. És végül is ott van a jó föld.
azok az emberek, akik indulnak, és gyümölcsöt hoznak. Nem a mi feladatunk megítélni, mi van a másik ember szívében, de én azt mondom, hogy vannak olyan emberek, akiről mi azt tudom mondani, hogy igen, az a jó szót. Látjuk az öregetre, látjuk a gyümölcsöt, és nincs semmi kétség bennünk, hogy az a jó szót. Az egyik, ami ez segít minket, amikor látjuk magunkat. De szerintem másokat, de szerintem a fontosabb az, hogy amikor gondolkodunk saját magunkról. És fel kell tenni azt a kérdés magunknak, hogy én milyen fajta föld vagyok. Én hozom gyümölcsöt, vagy nem. Én itt vagyok a pillanati élvezetre, én itt vagyok a saját önző kíváncságaimra, vagy én itt vagyok, mert Jézus Krisztus a megváltó. És én igyekezem követni őt, és igyekezem, hogy az ő gyümölcs legyen az én életem. Az a reménységem, hogy a mai napon, amikor csendesedjünk el délután egy kicsit, egy gondolkozunk, és átolvasunk esetleg még egyszer ezt a példázat, tudunk gondolkozni arról, hogy én milyen föld vagyok, és milyen gyümölcsöt tudok hozni, ami dicséri az Urat. Imádkozzunk. Édesatunk, örülünk, hogy amikor adtál ezt a példázatot, kegyelmes voltál velünk, és adtál a magyarázatot is, amit segít minket értelmezni és alkalmazni ezt az életünkben. Segíts minket az egyik oldalon, hogy tudunk jó föld lenni, de a másik oldalon kérünk, hogy segíts minket, hogy tudunk jó magvetők lenni. És tudunk bőségesen vetni a magokat azzal a tudattal, hogy lesz olyan föld, ami jó lesz. És lesz olyan, ami gyümölcsöt hoz. Ezt mind kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.